A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt. Köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig Bugya Sándor filmrendező, az MMA elnökségi tagja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad, ha tegeződhetünk, a meghívást. Valamennyire régi kollégák vagyunk, ha jól fogalmazok, mert ugye a Duna TV kezdetén te is ott voltál, és hát én is ott voltam.
Hát abszolút, a tervezésnél ott voltam már, és aztán konkrét feladatokat is megoldottam, például a Duna TV első bemondói gárdájának voltam az osztályfőnöke. Bemondói tanfolyamot tartottunk.
Sulek Csaba, Asbóth József.
Hogy
csak a fiúkat említsem.
Néhányan ott aztán komolyan tényleg az arcai lettek a Duna TV-nek, és sikeresen működtek évekig. Úgyhogy én aztán nyugdíjazásomig ott voltam a Duna TV-ben.
Az mikor volt? 2007?
2007, igen. Akkor voltak a nagy leépítések, és gondolták, hogy elég idős vagyok már ahhoz, hogy rákerülhetek a listára.
Nagyon sokat változott a média, a médiák világa.
Rengeteget. Annyira, hogy nem is lehet hasonlítani az akkorihoz. Szóval a Duna TV ugye az első műholdas adás volt, és ott egy olyan gárda jött össze, nagyjából a filmgyárból toborzódtak az emberek, akik nem tudtak televízióul, hanem ott tanulták meg, és ettől olyan egymásra utaltság volt, hogy tényleg egy időben támadták a Duna TV-t azzal, hogy egy családi televízió, de tényleg az volt. Szóval ott barátok, ismerősök dolgoztak együtt, és segítették egymást, szóval tényleg, és a lényeg az, hogy az műhely volt, ami azóta már nem nagyon van a televíziókban sem.
És érdekes, csak ezt így zárójelben jegyzem meg, hogy mennyi kiváló televízió szakember jött ki a Duna TV-ből, annak ellenére, hogy ott tanulták a televíziózást, mert valóban megtanulták, most csak az én oldalamat, hogyha végigveszünk.
A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a vendégünk pedig Rácz András, Oroszország szakértő. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Hát nem gondolta volna az ember, hogy 2,5 év után lehet még idézőjelben persze izgalmat hozni az orosz-ukrán háborús kérdésben, de hát úgy tűnik, hogy másfél nagyjából már majdnem 2 hete sikerült, mert hogy van egy Kurszki betörése az ukrán erőknek, amelyet nyilván csak becsülni lehet, hogy mekkora mértékű ukrán erők vannak bent Oroszországban, de hát úgy tűnik, hogy teljesen meglepte az orosz vezérkart, és ha más, nem egy 30-40 kilométerre becsült benyomulás sikerült elérni az ukrán erőknek, egyfajta komoly hitelvesztést az orosz hadseregben, meg hát gondolom én a politikai vezetésben is, hogy nem sikerült eredeti orosz területeket megvédeni. Gondolom ön is találgatja, hogy mi lett az ukránok célja ezzel, de mennyire tűnik sikeresnek ez a hadművelet egyáltalán abból a szempontból, amit jelenleg tudni róla?
Ugye itt nagyon fontos látni azt, hogy elég keveset tudunk arról, hogy ténylegesen a betörés területen mi történik. Ugye az ukrán fél gyakorlatilag nem hoz nyilvánosságra információkat, nagyon szűrten jelennek meg vizuális anyagok több napos késéssel, illetőleg ukrán hivatalos személyek is csak nagyon-nagyon visszafogottan kommentálják ezt az egész offenzívát. Elég markáns a kontraszt egyébként a tavalyi ukrán ellentámadási kísérlethez képest. Tehát amit tudunk, vannak ugye orosz forrásaink, de hát Oroszország ugye épp úgy harcoló fél, mint Ukrajna, tehát szükségszerűen a saját szempontja szerint torzítva kommunikál, illetőleg van néhány úgymond semleges forrás, műholdas felvételek, a NASA-nak az erdőtűz figyelő rendszere, amiből nagyjából lehet következtetni, hogy hol folyhatnak harcok, de ez se teljesen pontos, mert nyári időszakban ilyen szárazság esetén egy erdőtűz az simán lehet, hogy tényleg csak egy normál erdőtűzés, és nem harcok következménye. Tehát elég keveset tudunk ezt azért látni kell. Annyiban vagyunk szerencsés helyzetben, hogy most először hangzott el a tegnapi nap folyamán a Mihály Jópodoljáktól az egy első összefoglaló arra vonatkozóan, hogy mik a hadművelet céljai. Nem biztos, hogy ez igaz, de legalább már valamit mond az ukrán hivatalos vezetés. Ugye Zelenszkij csak napokkal később ismerte el, hogy augusztus 6-án megkezdődött az offenzíva. Most amit Podolják mondott, az egyik, hogy az offenzíva egyik célja az, hogy az orosz tüzérséget távolabb szorítsák az ukrán határtól, tehát úgymond Ukrajna határmenti településeinek a védelme. A második cél az, hogy a háborút áttolják orosz területre, tehát az orosz lakosság is érzékelje, hogy milyen háborús fenyegetettségben élni, illetve, hogy elmélyítsék az orosz politikai és katonai vezetés válságát. Ami érdekes, hogy Podolyák pont azt a lehetséges motivációt nem mondta, amit egyébként szakértői körökben legtöbben szoktak mondani, hogy az is lehet az offenzívának célja, hogy Oroszországot rákényszerítse arra, hogy az ukrajnai frontról, elsősorban a Donbasszi frontról erőket csoportosítson át a Kurszki körzetbe. Tehát arra kényszeríteni Oroszországot, hogy az erők átdobásával tulajdonképpen csökkentse a nyomást a Donbasszi fronton védekező ukrán erőkön. Lehet, hogy ez el fog hangzani később, nem tudjuk, tényleg itt egy csomó olyan dolog van, aminek kapcsán sötétben tapogatózunk. Eddig egyébként a meglepetés faktort tekintve az offenzíva abszolút siker, a sokk az egészen óriási. Itt nem is annyira terület lényeges, tehát hogy ugye tegnapi nap folyamán az ukránok azt mondták, hogy kb. 1000 négyzetkilométer területet foglaltak el. Most ha ezt egy felső küszöbnek tekintjük, tehát hogy legfeljebb ennyi, akkor is azért azt érdemes hozzávenni, hogy egyedül a Kurszki körzet majdnem 30 000 négyzetkilométer. És ez Oroszország azt hiszem, hogy 65. körzete méret szerint, tehát egy nagyon kis területről van szó. Tehát nem is annyira a terület a lényeges, hanem tényleg az a tény, hogy itt Oroszország, ahogyan is mondta, a törzs területet éri támadás, hát Oroszország törzs területe ellen a második világháború óta nem volt ekkora külső támadás. Tehát ez azért egy komoly sokk az orosz társadalomnak. A politikai vezetésen belül is látszik a felfordulás, Putyin kifejezetten kapkod. Tehát nagyon régen lehetett olyan Putyin sajtótájékoztatókat látni, ahol az elnök érzékelhetően ideges, félbeszakítja, letorkolja a neki jelentő állami vezetőket. Tehát látszik az, hogy ezt az ukrán célt ezt elérték. Azt, hogy az erők átdobása kapcsán mennyire sikeres a művelet, tehát hogy rákényszeríti Oroszországot arra, hogy erőket dobjon át a Kurszki körzetbe, itt lassabban zajlanak a változások, mint ahogy az ukránok valószínűleg várták. Amit eddig tudunk, 5 vagy 6 orosz alakulat van azonosítva, amelyeket Oroszország eddig már átdob, vagy elkezdett átdobni az ukrajnai frontról, de elsősorban nem a Donbaszból, hanem Herszonból, Zaporizsia megyéből, illetőleg ugye a Harkiv elleni május 10-én indult offenzívának a frontjáról. Tehát az látszik, hogy Oroszország azért a donbasszi offenzívának a lendületét igyekszik fenntartani, meglátjuk, hogy ez meddig fog menni.
Milyen minőségűek ezek az orosz alakulatok, amiket az ukránok ellen vezényeltek a Kurszki régióban, mert arról is lehetett olvasni, már persze, hogy ezek az információk megbízhatók, hogy nem feltétlenül a legjobb alakulatokat költék az oroszok, tehát tartalékosokat, talán egyfajta, nem tudom, milíciának megfelelő, de lehet, hogy nem. Túlzok. Szóval olyan alakulatokat, amelyek nem úgy gépesítettek, és hát nem tudom, hogy egyáltalán mennyire harcedzettek ezek az alakulatok.
Ugye itt érdemes külön kezelni az Oroszországi Föderáció különféle fegyveres szerveit, akik ebben a Kurszki betörésnek az elszigetelésében részt vesznek. Egyrészt ugye ott van a határőrség, ez már jó ideje, nem különálló szervezet, hanem az FSB kötelékébe tartozik. Tehát vannak egyrészt FSB-sek. Kettő van az orosz nemzeti gárda, ugye a Rosgvardia. Ez az elnök közvetlen alárendeltségében működő paramilitáris szervezet, tényleg tömegkezelés, tömegoszlatás, terrorizmus ellenes fellépés és hasonlók a fő profilja. Országosan több mint 400-en vannak, tehát egy irdatlan méretű szervezet, de hát az Oroszországi Föderáció sem kicsi. Tehát ilyenfajta belső rendfenntartó erőkre sok helyütt van szükség az országban. A Rosgvardiának olyan típusú harci tapasztalata, ami az ukrán frontalakulatok, az évek óta harcoló ukrán frontalakulatokkal szemben szükség volna, ilyen harci tapasztalata a Rosgvardiának nagyon-nagyon korlátozottan van. Tehát az Észak-Kaukázusban általuk végrehajtott terrorizmus elleni műveletek sem olyan ellenféllel szemben zajlanak, akinek mondjuk tüzérsége lenne, drónjai lennének, harckocsai lennének. És ugye a harmadik csoport az Oroszországi Föderáció hadereje, tehát ez a hadsereg. Na most a hadseregnek a Kurszki körzetben nagyon-nagyon kis létszámú egységei voltak, ezek is döntően sorkatonák. Ugye az orosz hadsereg a mai napig részben sorállományú katonasággal működik, évente körülbelül 250-260 ezer orosz fiatalt hívnak be, két ciklusban van egy tavaszi meg egy őszi behívás. A sorkatonákat hivatalosan nem lehet külföldön bevetni, és az Oroszországi Föderáció területén belül is akkor lehet őket harcba vetni, hogyha legalább 4 hónapos kiképzésen már túlestek, de hát ez a 4 hónapos kiképzés sem ér semmit egy modern háborúban. Tehát ilyen sorállományú alakulatok voltak a Kurszki körzetben, de hát ezek 17-18-19 éves gyerekek, gyakorlatilag nulla kiképzéssel, komolyabb fegyverzet, meg hozzáértő tisztek nélkül százával adták meg magukat, nyilván hát ezt kellett tenniük, tehát egy ukrán front alakulattal szemben semmi esélyük nem volt. Tehát ez az, amit az Oroszországi Föderációnak helyben volt. Most amivel próbálkoznak, hogy Ukrajnából dobnak át harcedzett alakulatokat, tudjunk be azt hiszem, hogy a 810-es gépesített lövészdandár és talán a 155-ös tengerészgyalogos. Hát azt hiszem, hogy vagy dandár, vagy zászló, ezt meg kell nézni. Most ezt így fejből nem tudom, mindegy, ez megvan, tehát ez a létező információ. De ezek az alakulatok nem a frontról lettek kivonva, hanem a Herszon és a zaporizsiai körzetben pihentetik őket, mert már nagyon sokszor vettek részt, nagyon intenzív harcokban teljesen leharcolt erőkről van szó. Tehát a 155-ösöket azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-szer alatt kellett már teljesen feltölteni. Szóval, hogy az alakulatnak igazából csak a neve van meg, de 22. februárja előtti ténylegesen elit státusza az már réges-rég elveszett a vesztességek miatt. Tehát azt látjuk, hogy Oroszország nagyon lassan tud tartalékot átcsoportosítani, és sajnos, ami egyszerre meglepő és valahol tragikus is, az orosz vezetés az egyetlen dolgot teszi, amit racionálisan tehet, egyre több sorkatonát vezényel a térségbe. Azzal együtt is, hogy őket papíron nem lehet harcba vetni, de mondjuk arra, hogy erődítési munkákat végezzenek, árkotássanak, ilyesmik, erre bevethetőek, és hát ha véletlenül odaér egy ukrán alakulat, akkor sorkatona harcolni fog, nem Putyinért, hanem a saját életért. Most ezek a sorkatonák bevetése az egy rettenetesen érzékeny dolog. Az orosz társadalomban most kezd, a rendszer próbálja elhazudni, vagy eltagadni ennek az egész Kurszki offenzívának a jelentőségét. Ez az első kb. Egy hétben működött is. De amint kiderült, hogy sorkatonák kerülnek harci érintkezésbe, sőt, további sorkatonákat készül oda vezényelni a rendszer, minden érintett körzetben komoly tiltakozások indultak. Tényleg a sorkatonák családja nem akarja, hogy a fiaikat teljesen felkészülhetően
még akkor sem esik. Még akkor sem lehet úgymond ezt eladni, idézőjelben persze ezt az eladni szót, hogy ha végül is orosz területet támadnak az ukrán egységek.
Egyelőre úgy látszik, hogy nem. Ebben a háborúban tényleg olyan Ukrajnának a legjobb alakulatai harcolnak, ott 4 vagy 5 dandárnak az egységeiről biztosan tudunk, lehet, hogy több is van, én ennyire tudok. Olyan ukrán alakulatok harcolnak ott, amik évek óta szereztek harci tapasztalatot, folyamatos nyugati kiképzést kapnak, nyugati fegyverekkel harcolnak. Tehát egy sorkatonákkal feltöltött orosz lövész századnak vagy zászlóanynak 0 esélye van harcérintkezésben egy ilyen ukrán alakulattal szemben megállni.
Eszebét még az embernek az, hogy azért a légiereje komoly Oroszországnak, vadászbombázók, helikopter támadásokkal, hát akár mondjuk egyes területeknek a stratégiai bombázásával is lehetne, bár az nyilván nagyon drámai, drasztikus megállítani ukrán erőket. Előbb-utóbb lehet, hogy ezeket is látjuk, majd hogyha túlságosan nagy a tehetetlenségi faktor, vagy pont az az ukrán előrenyomulásnak a nyitja taktikája, hogy nem nagyon látunk egy helyen nagy erőket, magyarán nehéz akár a levegőből támadni őket, hanem itt-ott felbukkannak ezek a gyors mozgású erők.
Ugye az orosz légierő háború első napjától kezdve igyekszik támadni a benyomuló ukrán csapatokat. Az az érdekes a dologban, hogy Ukrajna levonta a tanulságot a tavalyi ellentámadásból. A tavalyi ellentámadás során az orosz harci helikopterek borzasztó veszteségeket okoztak az ukrán gépesített erőknek. Jellemzően éjszaka támadtak 8-10 km távolságba irányított rakétákkal, úgy lőtték ki az ukrán páncéloskat, hogy azok azt se tudták, hogy mi végzett velük. Ukrajna most úgy tűnik, hogy felkészült erre a fenyegetésre, nagyon komoly csapat légvédelmet vittek a támadó erők magukkal. Az első napokban legalább 4 orosz helikopter lelövése vizuálisan igazolt, és legalább 2 vadászbombázó is. Most ezzel együtt vannak sikeres orosz légitámadások, és ugye az ukrán támadás elszigetelése érdekében az orosz légierő láthatóan kész arra, hogy felvállalja a csapat légvédelm okozta veszteségeket. Én arra számítok, hogy az idő előre haladtával az orosz légitámadások intenzitása növekedni fog. Részben azért is, mert ahogy megszilárdul az orosz védelem, nyilván javulni fog a saját felderítésük hatékonysága is. Az első napokban úgy tűnt, hogy Ukrajna az orosz drónok fenyegetését is jelentősen tudta csökkenteni elektronikai zavarási eszközökkel, de erre nyilván rövid időn belül meg lesz a megoldás orosz oldalon is. Tehát ahogy szilárdulni fog az orosz ellenállás, ez már egyébként most kezd látszani, hogy lassul az ukrán előnyomulás üteme. Én arra számítok, hogy több és pontosabb légitámadás lesz. De ugye a fő probléma az, hogy az orosz légierőnek a legpusztítóbb fegyvere, ezeket az úgynevezett siklóbombákat, amely siklóbombákkal gyakorlatilag keresztül tudják robbantani magukat a donbasszi ukrán védelem különböző rétegein. Ezeket a siklóbombákat mozgó célpontok ellen nem lehet bevetni. valószínűleg nincs hozzá elegendően jó felderítés adat, vagy a fegyvernek a saját rávezető rendszer nem elég pontos, nem tudom, ehhez haditechnikai szakértő kell. Az látszik, hogy statikus célokat tudnak siklóbombával támadni. És itt jön be az egyik probléma, amit ön mondott, hogy az ukrán erők nem maradnak egy helyben, tehát igyekeznek nem célpontot kínálni a siklóbombáknak, és a másik probléma, hogy ez Oroszország törzs területe.
Nehezebben ilyen rendelik el a támadást.
Rendkívül nehéz lenne az orosz lakosságnak elmagyarázni, hogy mondjuk egy Szudzsa méretű kisvárost, ez nem egy nagy település, 5100 lakosa volt körülbelül az ukrán támadás előtt, hogy egy Szudzsa méretű kisvárost siklóbombákkal porigrombolnak. És különösen azért ez egy érdekes dolog, Oroszországban ugye minden, ugye az államforma föderáció, nagyon komplex közigazgatási rendszere van, minden évben vannak regionális választások néhány régióban. Most idén ez egy úgynevezett egységes választási nap, ez szeptember 8-án lesz, és érdekesség, a Kurszki régióban például kormányzó választást kéne tartani. Na most úgy megtartani egy kormányzó választást, hogy a régió egy része ukrán megszállás alatt van, hát ez legalábbis problémás.
Hát ugye ez a probléma, mint az ukrán elnök választása igen, gyakorlatilag.
Igen, csak ugye a presztízs vesztesség szempontjából az, hogy egy kormányzó választást nem lehet megtartani, mert az ellenség megszállta a megyét, vagy a megye egy kisebb részét, ez presztízs szempontból nagyon komoly blama. Hát ez szeptember 8-a, tehát addig még lehet, hogy sikerül kiszorítani az ukránokat, ugye több mint 3 hét. De ezzel együtt ez egy ilyen speciális belpolitikai érzékenység, hogy ott helyben választásokat kéne tartani. Nem regionális dumát, nem városi tanácsot, csak kormányzó választás, de hát ezzel együtt is azért ez ad egy ilyen kis plusz ízt ennek az egész műveletnek.
Ha sokáig nem sikerül kiszorítani az ukrán erőket, akkor szélesedhet ez a dolog? Persze, ez mindig elhangzik, hogy vannak vörös vonalak, amiket, hogyha átlépnek, akár az ukránok, akár a nyugatiak, akkor Oroszország emeli a tétet, de lehet-e itt az időfaktor fontos? Elrendelhet-e esetlegesen az orosz elnök további sorozást, vagy az mondjuk 22. szeptemberében, amit már látunk, hogy milyen következményei vannak, egy jelentős népesség kivonulással, szóval, hogy ez nagyon kockázatos. Mik lehetnek az orosz elnök kezében, amiket léphet túl azon, hogy adott esetben mégiscsak elrendelik, ha persze látják őket az ukrán erők elleni komoly támadást, légitámadást, akár civil infrastruktúra elpusztulásával jár, akár nem.
Ugye itt az látszik, hogy a 22. szeptemberi részleges mozgósítás az óriási sok volt az orosz társadalomnak és az orosz eliteknek is. A Kreml nagyon-nagyon igyekszik elkerülni, hogy ez jogilag ugye a mozgósítás nem ért véget. Tehát jogilag ez még ugyanaz a mozgósításról szóló elnöki rendelet továbbra is érvényben van, tehát be lehetne hívni újabb és újabb akárhány százezernyi orosz férfit. De látszik, hogy ezt a Kreml mindenképpen el akarja kerülni. Pont a belpolitikai érzékenység miatt, meg egyébként a gazdaságnak sem tett jót. Tehát az orosz gazdaság egyes szektoraiban már most munkaerőhiány van, egy újabb mozgósítás, ez nyilván csak tovább rontana. Tehát természetesen létező opció az újabb mozgósítás elrendelése, azzal együtt is, hogy amíg az ugyanon mozgósított emberekből bevethető katona lesz, az még több havi kiképzést igényel ideális esetben, és még minimum esetben is magas vesztesség felvállalása mellett is még több hét. Tehát gyors megoldást az nem kínál. Ennél én azt gondolom, hogy valószínűbb opció, hogy egyelőre megpróbálják máshonnan átvezényelt rossz-gvárdia egységekkel, határőr egységekkel, különleges alakulatokkal és sarkatonákkal megszilárdítani a védelmet, tehát hogy elszigeteljék az ukrán betörést, még ez még nem a kiszorítás, ez még csak az elszigetelés, és utána abban bízhatnak, hogy a Donbasszi frontról, vagy az ukrajnai frontról kihozott harcedzett alakulatok, megtámogatva tüzérséggel, légierővel, főleg a tüzérséget felvonultatni megint csak idő, de a tüzérséggel, légierővel egy idő után fenntarthatatlanná tudják tenni az ukránok pozícióit. És egyébként az újabb mozgósítás elrendelésénél kényelmesebb és könnyebb opció úgy dönteni, hogy jó, akkor a Donbasszi frontról, tehát a Pokrovszki offenzívából is kivonunk erőket, és azokkal az erőkkel már viszonylag könnyen ki lehetne szorítani az ukránokat. Hát ennek nyilván az az ára, hogy akkor Oroszország lemondana a hadműveleti kezdeményezésről a Donbasszban, de ez egy létező opció, és belpolitikailag sokkal-sokkal könnyebb megcsinálni, mint azt, hogy akár tartósan feladni a területet, akár azt, hogy sorkatonákat bevetni, vagy akár újabb mozgósítást. Tehát a sorba kéne raknom valószínűség szerint, akkor én az újabb mozgósítást leghátulra tenném, és a Donbasszból harcedzett orosz erők átdobását ezt valahova a lista tetejére.
Kicsit fordítsuk meg a képet. Mi van akkor, hogyha Nagyot kockáztattak az ukránok, komoly erőforrást rendeltek ehhez a Kurszki offenzívához, de ez nagyon-nagyon hiányzik a Donbászban a védekezésnél, és kicsit ilyen orosz, fogalmazunk úgy, hogy orosz rulettet játszik mind a két fél, vagy akár azt is, hogy mondjuk kirántja elő félre a kormányt, és megpróbál ott előtt egy áttörést, egy komolyabb áttörést elérni az orosz hadsereg. Egyrészt képes erre a jelenlegi információk alapján, másrészt, hogyha igen, ha mégis, akkor nem kerülhetnek emiatt hadműveleti szempontból bajba az ukránok.
Amit tudni lehet a Donbaszban harcoló orosz erőkről, ez jelenleg, az orosz hadsereg legjobb erői jelenleg ott vannak. És ezek az erők is már annyira leharcoltak, hogy már réges-régen nem képesek harcászatinál nagyobb sikereket elérni. Tehát itt azok a nagy léptékű páncélos és gépesített műveletek, amiket a háború első évében láttunk, 22 tavaszán, nyarán, kicsit még 22 őszén is, ezek már réges-rég nem reálisak. Tehát nincs hozzá sem elegendő haditechnika, sem elegendő képzett személyzet. Tehát Oroszország ilyen nagy léptékű támadó műveleteket, gyors támadó műveleteket már nem tud csinálni. A Donbaszban is alapvetően úgy mennek előre, hogy tüzérséggel és siklóbombákkal szó szerint porig rombolják az ukrán védelmet, és aztán ezt a szétrombolt védelmet addig ostromolják gyalogsági támadásokkal, amíg az ukránoknak vissza kell vonulniuk. Ez egy nagyon lassú előrehaladást csak lehetővé, de elég konstans előrehaladást. Ennél nagyobb léptékű műveletekre már nagyon régóta nem képesek, és nem látszik, hogy Oroszország erre bármikor képessé tudna válni. Tehát az a veszély, hogy itt a hogy ukrán szempontból veszély, hogy itt a Kursknál harcoló erők annyira hiányoznának a Donbaszban, hogy Oroszország át tudna törni a Donbaszban, ez nem reális. Tehát a Donbaszban az oroszok továbbra is most, amikor beszélünk, a mai nap esett el további két ukrán falu, ezek egy nagyon pici falvak, ilyen pár száz fős települések, de ezzel együtt az orosz előrenyomulás a Donbaszban, Pokrovszki főirány elsősorban, ott továbbra is folytatódik, ezt a lendületet az oroszok szeretnék fönntartani, Ukrajna meg gondolom ezt szeretné megakadályozni a Kurszki nyomással. De az, hogy itt az ukránok szempontjából visszafelé sülne el a Kurszki művelet, és a Donbaszban történne valami előre nem látott tragédia, ez nem tűnik valószínűnek. Arról nem beszélve egyébként, hogy logisztikailag a Kursznál harcoló ukrán erőket könnyebb kivonni és visszatelepíteni valahova a donbasszi főirányba, mint Oroszországnak megcsinálni ugyanezt. Egyszerűen azért, hogyha elképzeljük a térképet, az orosz erőknek ugye Kurszkból úgymond körbe kellene mozogniuk, ugye Voronyezsi körzet, Rosztovi körzet, és akkor onnan bemenni valahogy a Donbaszba. Ukrán oldalról ugyanez, hogy Kursk, Szumi körzet, utána már Harkiv, és utána már ott vannak. Tehát Ukrajna könnyebben tudja, egyszer rövidebb az a távolság, amit meg kell tenni az ukrán erők mozgatása során. Itt igazából én inkább azt látom kockázatnak ukrán oldalon, hogy időben és pontosan fel tudják-e mérni azt, hogy mennyire és milyen gyorsan szilárdul meg az orosz ellenállás. Tehát, hogy ne forduljon elő az, hogy az oroszok a vártnál gyorsabban képesek megszilárdítani a védelmet a Kursznál, és esetleg például akár légitámadásokkal, akár különleges műveletekkel annyira szétzilálni az ukrán logisztikát, hogy ez aztán a művelet folytatását veszélyeztesse. Tehát én ukrán szempontból fő kockázatot Kursznál látom effektíve orosz területen, nem annyira Donbaszban.
Folytatjuk Rácz András Oroszország szakértővel a rövid szünet után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.